Ahogy most a hírekből is hallottuk, a nyári vízhiány kellős közepén csúcsán vagyunk, hiszen most már a lakossági fogyasztást is kérték, hogy korlátozzuk, ez egy teljesen észszerű kérés szerintem. Egyik vendégem Új Zsuzsanna, a Magyar Természetvédők Szövetsége természetvédelmi programfelelőse, pont a vízválság, vízmegtartás témakör egyik szakértője, és akkor rögtön a mélyére kérdezek. A Kárpát-medencében vagyunk. Ugye Kárpát-medence az egy vízgyűjtő terület körülöttünk, hatalmas hegyek, több folyó ömlik itt keresztül, mégis nagy a szárazság és kevés a víz itt Magyarország területén. Hogy lehet ez, hogy nincs víz?
Hát sokat dolgoztunk, sokat tettünk azért, hogy így legyen. Jellemzően, hogyha ez szóba kerül, sokan azt gondolják, hogy ez kizárólag a klímaváltozásnak a hatása, de erről szó sincs, itt nagyon komoly tájhasználati problémák merültek fel az elmúlt 200 évben, és tulajdonképpen ez okozza azt. De nagyon jó a meglátásod, és egyébként ezt így kevesen szokták, akikkel beszélgetek, így felemlíteni, úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg ez megvan, hogy egy medencében vagyunk, tehát itt sok víz kéne, hogy legyen.
És ugye Magyarország víz nagy hatalom, ezt is szoktuk emlegetni, termálvizeink vannak, gyógyvizeink vannak, tehát ott van a mélyben a víz. Amikor mondtad, hogy sokat tettünk ezért, akkor az első ilyen lépés, ami eszembe jut, az maga a nagy folyószabályozás, ugye a Tisza és a Duna szabályozása, ami akkor egy olyan forradalmi tettnek számított, amivel a magyar mezőgazdaságot akarták fellendíteni. És akkor most néhány száz évvel később kiderül, hogy tulajdonképpen nagyon rosszat tettek ezzel.
Igen, akkor jó ötletnek tűnt ez az az eset. Úgy érezték, hogy fejleszteni kell a mezőgazdaságot, és ezt elsősorban a különböző szántóföldi növényekben látták a jövőt, amiknek viszont nagyon olyan értelemben speciális terület kell, hogy ott nem, az nem lehet vízállásos területen, és ezért le kellett csapolni. Valóban ugye így a nagy folyószabályozások ennek érdekében nagyon sokat tettek, hogy a kukoricának, búzának területet találjanak, de aztán egyébként így a 20. század közepén, az 50-es, 60-as években utána még egy hullámban nagyon nagy csatornaépítések folytak, ugye a belvízelvezetés miatt, ugye ami nem lefolyó vizet hívták belvíznek, amit károsnak tekintettek. Ugye ez kárt okoz ezeknek a terményeknek a termesztésénél, ugye kukoricánál, búzánál, és akkor ezeket levezették. És amikor árkotásunk, és ott ezt kimélyítjük, meg azt mindig fenn kell tartani, és kotorni kell, akkor nagyon sokszor ugye talajvízszint alá megyünk, és onnantól a talajvizet viszi el a Dunába, Tiszába, Fekete-tengerbe ezek a csatornák. És ezek a csatornák a mai napig viszik el a vizet, úgyhogy ez egy óriási probléma. Vannak már kezdeményezések arra, hogy megváltoztassák ezeknek a csatornáknak és műtárgyaknak az üzemrendjét, hogy lezárják, ne folyjon el a víz. Viszont önmagában az, hogy a csatornákban adott esetben visszatartjuk a vizet, ami az egyszerűbb megoldás, mert ugye csak egy zsilip kell hozzá, ez még önmagában nem elég, mert ennél sokkal, de sokkal több víz tűnik el az országból a talajvizen keresztül, amiatt, hogy a nagy folyók medre kimélyült, és tulajdonképpen így szívják el a talajvizet az országból. Úgyhogy itt inkább az fogja hosszú távon megoldani a helyzetet, hogy amit úgy hívunk, hogy egy ilyen földhasználati váltás történik, magyarán csökkenteni kell azoknak a területeknek a mennyiségét, kiterjedését, ahol most jelen pillanatban szántóföldi növénytermesztés zajlik.
Tehát akkor csökken ez a terület, ahol akkor búza, kukorica, napraforgó termesztése folyik, de ettől még ugyanúgy elszívják ezek a nagy folyók a vizet, tehát akkor valami mégis a folyók szabályozása felé mutat, nem? Tehát, hogy azon kell megint változtatni, hogy ne menjen el ez a víz a folyókon keresztül.
Alapvetően vizes élőhelyeket kéne létrehozni, mert azok az igazi víztározók, és ott meg tud maradni a víz.
Ez mit jelent, hogy vizes élőhely?
Hát mi? Ugye vizes élőhelynek hívjuk.
Mocsár?
Igen, mocsarak, lápok, tavak. Ugye az Alföldön rengeteg tó volt, és ez a rengeteg tó már nagy részt kiszáradt. Ugye ezek ilyen nagyon látványos képek szoktak megjelenni a sajtóban, Kolontóról például, ugye, hogy hát most már puszta, és látszik a vízmérce, de az a szinten...
De azért aggódnak ugye a Velencei tó miatt is, igen, a Balaton vize miatt is. Igen. Na most, hogyha ezeket a képeket látjuk, akkor ugye mindig a klímát említik, hogy azért száradnak ki ezek, de visszafordítható ez, hogyha... Melegebb is van, ezek szerint megy el a víz a folyókon keresztül, visszafordítható ez a folyamat?
Az biztos, hogy lehet alkalmazkodni, és lehet javítani a helyzeten, hogy visszafordítás ugye ez azért nehéz, mert hogy hova akarjuk visszafordítani, vagy mi a célállapot, amit el akarunk érni, ez azért nem teljesen világos, hogy mi lenne, de az biztos, és ez teljesen fix, hogy a folyók természetes folyását amennyire lehet vissza kell állítani, mert az lesz az, ami aztán a tájat így táplálni tudja vízzel, hogyha van tere annak, hogy kiáradjon, illetve hogyha a magas vízszint esetén, hogyha ki tudjuk vezetni oldalirányba, és ezzel táplálni tudjuk a folyómenti tájat vízzel.
De most ennek van realitása, hiszen azért a folyószabályozás után nagy területeket adtak el, abból került magántulajdonba az a terület, ami valamikor a Holtág volt, vagy amelyik a Tisza-Duna kanyarulata volt. Azokat nyilván, ami valakinek a tulajdona, azt nem lehet most csak úgy...
Rátapintottál a lényegre, a kulcskérdésre. Igen, ez a legnagyobb probléma, hogy a tulajdonviszonyok úgy alakultak, hogy ezt már nem lehet valóban csak úgy azt mondani, hogy na, akkor itt a hely árasztunk, itt van a régi Holtág, mert ugye ezek gyakran fel vannak szántva. És itt jön képbe az, hogy ez egy mennyire bonyolult folyamat, hiszen lehet magántulajdonban, az önmagában nem probléma, de nyilván a tulajdonosnak valahogy kártalanítani kell, hogy ő nem tudott termeszteni, ez az egyik. A másik, hogy van egy hatalmas támogatási rendszerünk az Európai Unió révén, ami támogat bizonyos agrártevékenységeket, és ez elég rossz ennek a struktúrája jelen pillanatban, hogyha ezen lehetne alakítani, akkor lenne motivációja a gazdáknak, hogy akár vizes élőhelyet hozzanak létre, vagy helyreállítsák mondjuk a felszántott lápokat, stb. Úgyhogy ebben nagyon nagy potenciál van.
Jó. Én azért még néhány dolgot hozzátennék. Tehát Zsuzsi elején azzal kezdte, hogy hát azért ez egy összetett, bonyolult problémarendszer, és azért nem csak a folyószabályozás, meg a mezőgazdasági tevékenység járul hozzá ehhez a problémához, hanem ez még pluszban az is belejátszik, hogy hát a hegyvidékeken, akár a magyarországi hegyekben, akár a határainkon túl, nagyon sok helyen kiirtották az erdőket, vagy legalábbis a régi természetes erdőkhöz képest sokkal lecsupaszítottabb, kevesebb ajnövényzettel, stb. Rendelkező erdők vannak, és emiatt meggyorsult a csapadéknak a leáramlása is. Emlékszem, hogy annak idején még a Molnár Gézáék idéztek egy talán kanadai felmérést több mint 100 évvel ezelőttről.
Kik Molnár Géza?
Molnár Géza az egyik, így a zöld körökben a legismertebb folyókkal, vízproblémával foglalkozó szakértő volt.
Tehát 100 évvel ezelőtt élt körülbelül?
Nem, ő néhány éve halt meg.
Ja,
a kortárs zöld mozgalomnak volt egy aktív alakja éveken át, és ők a munkatársaikkal közösen, főleg ott a Tisza környékével foglalkoztak, és ők előástak például olyan tanulmányokat 100 évvel ezelőttről, amelyek kimutatták, hogy talán Kanadában, ha jól emlékszem, meg talán olaszországi példák is voltak, hogy azokon a területeken, ahol megvan a természetes erdőborítottság, ott körülbelül 100-szor vagy több mint 100-szor lassabban folyik el, szivárog el a csapadék, mint ott, ahol mondjuk tarvágással kiirtották az erdőket, stb. Tehát a természetes erdőknek, meg az erdőborítottságnak nagyon fontos szerepe lenne ebben a vizeink kérdéseiben is.
Igen, annyiban reflektálnék rá, hogy az emberek sokszor úgy képzelnék, hogy amit így látnak, így látványosan, hogy így víz, mint egy tó, vagy a Tisza tó, hogy az így a víz, de hogy igazából a talaj is egy víztározó, meg a növények is, ez mind tulajdonképpen víz, és minél több van belőle, annál jobb lesznek.
Friedrich Robert, szintén a Magyar Természetvédők Szövetségétől jött programvezető, GMO téma szakértő, de természetesen ez a víz megtartáshoz is hozzászól és ért. Amikor most ezt a hírt hallottuk, hogy ugye felhívták a figyelmünket, hogy ne mossunk kocsit, ne öntözzünk, ne töltsünk fel medencét ebben a nagy melegben, akkor a másik részéről beszélünk a vízhasználatnak, hogy mi egyénileg a háztartásainkban hogyan pazaroljuk a vizet, hiszen tulajdonképpen ezzel pazaroljuk a vizet, ivóvízzel mossuk a kocsinkat, ivóvízzel töltjük fel a medencénket. Mit tehetünk mi azért, hogy ebben a helyzetben, amikor vissza kell állítanunk egy vízmegtartó gazdálkodást, ami nyilván törvényi kereteket jelent, tehát nem a mi hatáskörünk. Mi az, ami mégis a mi hatáskörünk, amivel javíthatunk?
Lehet, hogy ez most egy nagyon ellentmondásos gondolatot fogok itt ennek kapcsán bedobni. Természetesen fontos, hogy spóroljunk a vízzel, és teljesen egyetértek, hogy ne töltsük a medencénket. Meg legyünk ezzel tényleg óvatosak, ne folyassuk fölöslegesen a vizet, de igazából nem a lakossági vízfogyasztáson fog múlni, és főleg nem azon, hogy egy átlagember, mert azért a legtöbb embernek nincs saját medencéje, maradjunk annyiban. Tehát, hogy nem ez fogja megoldani Magyarország víz problémáit, hanem az a fajta szemléletváltás, a mezőgazdasági vízhasználatot kell nagyon komolyan átgondolni, és ezzel nem azt mondom, hogy ne öntözzünk, tehát van helye az öntözéses mezőgazdaságnak is, de hogy alapvetően tényleg a természetes rendszerek helyreállítása lesz a megoldás. És az ezzel kapcsolatos edukációt tartom a legfontosabbnak. Most pont a Facebookon tegnap láttam, hogy a talán Székesfehérváron nem vagyok benne biztos, de volt egy felmérés, hogy megkérdezték az embereket, hogy mit szeretnének, hogy legyen-e magasan hagyva a fű a városban, vagy pedig legyen inkább szépen lenyírva, és a többség, ha azt hiszem 37% mondta azt, hogy legyen rendszeresen nyírva, mert az a szép. És ugye ez pontosan megmutatja azt, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon problémás szemlélet, hiszen kellenek a növények ahhoz, hogy a vízmegtartás megtörténhessen. Tehát a növényekben is ugye tároljuk a vizet, mint ezt említettem, másrészt pedig ugye például mondjuk hajnalban, akkor tud a hűvösebb időszakban lecsapódni a pára, hogyha minél több zöld felület van, mert azok lesznek hűvösek. Tehát, hogy ez egy kis vízkörforgásnak hívjuk. Tehát, hogy a természetes területek megőrzése az rendkívül fontos. Tehát inkább ezt a szemléletváltást érzem fontosabbnak annál, mint hogy most hány percig mosom a fogam.
Ez a szépre nyírt fű kérdéskörhöz, én még annyit tennék hozzá, hogy ennek a másik, tehát az egyik fele az, hogy tényleg most a legnagyobb hőségben, ha zamilos kaszával, meg mit tudom én, fűnyíróval levágjuk a füvet, az a tényleg még nagyobb katasztrófát okozunk, de ráadásul ez még hozzájön az, hogy ennek a történetnek a másik fele pedig az, hogy akkor van szép golfpályaszerű, vagy futballpályaszerű gyep a városi kertekben, hogyha azokat a rendszeres nyírás mellett még rendszeresen locsoljuk is. És pont egy ebben a legnagyobb hőségben talán nem biztos, hogy a füvet kéne locsolni, miközben bizonyos településeken meg már alig van ivóvíz.
Nemrég egyébként, májusban, ugye volt egy kezdeményezése a Magyar Természetvédők Szövetségének, ez a vágatlan május.
Több nem a mi kezdeményezésünk volt, bár mi is támogattuk.
De ti támogattátok, jó. Köszönöm. Tehát van egy kezdeményezés, talán akkor nemzetközi, és a vágatlan május. Települések csatlakozhatnak, és pont erről szól, hogy a közterületeken ne vágják le a füvet, vagy hát ezt az ősgyepet, mert azért sok helyen nem fűről van szó itt Magyarországon. És ugyanakkor azt is tapasztalom, hogy amikor ilyen terület van valahol a városban, és mondjuk akár még kiraknak egy ilyen táblát, hogy mély legelő, akkor az emberek ilyen nagyon cinikusan viccelődnek ezen, hogy na, akkor most ezen is poroltak ezen a vágáson, meg hogy reméljük, hogy a méhek ismerik ezt a táblát, hogy akkor nekik itt kell legelni. De ez valóban ilyen nagyságrendi javulást okozhat, hogyha nem vágjuk le ezeket.
Nagyon nagy jelentősége van, igen. A nagyvárosokban, a magánterületekben, a magánkertekben folyamatosan csökken a zöld felület aránya. És ez egészen döbbenetes, közben a közterületeken szerencsére növekszik. De ugye ez nem elég, tehát hogy mindenhol több zöld felület kéne. Ugye az egyik ez, hogy akkor ez most a mély legelőre furcsa néznek az emberek, de hogy ilyenek vannak, hogy a fa szemetel, vagy az, hogy föl kell takarítani az avart, ez probléma, ez munka, és egy esztétikai kívánság miatt, egy vitatható esztétikai kívánság miatt, egy csomó plusz munkát csinálunk saját magunknak, majd az lesz a megoldás, hogy lebetonozzuk, letérkövezzük a saját kertjeinket, és egy fordított folyamat kéne, hogy legyen, nem kell dolgozni vele, nyugodtan ott maradhat az avar, nem kell mindenhol levágni a füvet, csak ahol mondjuk tényleg nagyon sokat járkálunk. És akkor
mindenkinek jó. Esetleg helyett mondjuk csinálhatnánk szarvasbogárját, de hát ilyen farönk szeletekből.
Igen, azt is lehet. Tehát, hogy vannak természetes burkolatok is, vízáteresztő burkolatok, amik ugye ilyen kompromisszum most megoldások. Úgyhogy ez lenne az az irány, ami segítene minket a klímaalkalmazkodásban.
Nem olyan régen én is egy közösségi oldalon láttam egy kérdést, egy kert tulajdonos írta meg, hogy hát nem annyira régen, néhány évvel ezelőtt a házuk mellett lebetonoztak egy viszonylag nagyobb területet az autónak, meg azért, hogy rendben legyen, meg hogy megakadályozzák azt, hogy a sáros időben ott besüllyedjen a kocsi, meg ők is, ahogy bejutnak a házhoz. De ahogy egyre melegebb van, és ilyenkor nyáron ömlik a meleg ebből a lebetonozott térből, és a saját házukat is fűti, látják, hogy ez nem jó megoldás, és kérdezték, hogy mit csináljanak akkor, hogy lehet megoldani, hogy amikor esik az eső, ne süppedjen be bokáig mindenki a sárba, viszont ilyenkor meg ugye ne lője vissza a hőmérsékletet, vagy tükrözze vissza a hőt a házra, a beton.
Én fakéreg mulcsot használnék. Ez szerintem nagyon alkalmas, ugye eleve lebomlik, időnként vissza kell pótolni, de szerintem még így is sokkal olcsóbb, mint betonozni. És hát vannak egyéb ilyen vízáteresztő burkolatok, akár ez a lukacsos tégla is megoldás lehet, az egy már egy kicsit rosszabb, de akár teljesen természetesen tényleg ezzel a fakéreg mulcsal meg lehet oldani, akkor ott nem lesz sár.
Ez most a mi kis kertünk, de akkor kanyarodjunk még oda-vissza, hogy a másik, a nagyobb, amit említett Új Zsuzsanna, az egy központi szabályozás, ami egy átalakítása a mai mezőgazdasági rendszernek is. Ugye Európai Uniós forrásokat is befolyásolni kell ahhoz, hogy ez valóban működjön. Milyen lehetőségeink vannak, vagy mit tehet mondjuk akár a Magyar Természetvédők Szövetsége, vagy más ilyen szövetségek afelé, hogy arra lökjük a törvényhozókat, hogy változzon valami.
Hát mi ugye folyamatosan dolgozunk ezen, és igyekszünk olyan irányban befolyásolni az Európai Uniós költségvetést, hogy minél több forrás menjen természetvédelemre. Ugye a legújabb ennek vonatkozásában az a természethelyreállítási rendelet, tehát ez egy uniós kötelezettség, amit végre kell hajtani, vannak határidők 2030 és 2050-ig. Körülbelül a magyar élőhelyeknek a fele van rossz állapotban, és ezeket kéne helyreállítani 2050-ig, és szeretnénk, hogyha az Európai Unióból erről több forrás lenne.
Körülbelül... Bocsánat, ki döntötte, hogy melyek azok az élőhelyek, amelyek rossz állapotban vannak, és amelyeket helyre kell állítani?
Ezek a felmérésekből láthatóak.
Tehát ez létezik. Szakértői...
Igen. Tehát erre volt tudományos kutatás itt Magyarországon, meg ugye a legtöbb ország megtette ezt a feladatot, elvégezte. Úgyhogy ez alapján lehet. És hát a vizes élőhelyek nagyon rossz állapotban vannak. Úgyhogy rengeteg terhelés éri a vizes élőhelyeket, például a horgászat, vagy akár azok az elvárások, hogy mindig legyen magas a vízszint, hogy ott lehessen mélymerülésű vitorláshajókkal és elektromos jachtokkal ugye a Balatonon közlekedni, emiatt kotorni kell, tehát nagyon sok terhelés éri a tavat, és ezek igazából így a klímaváltozásban, ezek már irreális elvárások.
Hogyha most ezekről beszélünk, ezekről a nagy teendőkről, akkor ez nyilván ezeket a forrásokat az országnak valahogy meg kell nyerni. Ugye?
Igen.
Ehhez mondjuk akár a természetvédők is hozzájárulnak, hogy mi kell ahhoz, milyen munka kell ahhoz, hogy ilyen pénzt megnyerjen az ország az Európai Unió.
Igazából ugye az Európai Unió keretein belül nagyon sok forrás jár, tehát nem kell úgy megnyerni, hogy most itt versengeni kéne érte, mert Magyarország számára ezek megvannak. Itt ugye a probléma az inkább, és még azt sem mondanám, hogy külön forrás kéne erre teremteni a természethelyreállítására, ezek rendelkezésre állnak. A probléma az, hogy nagyon sok rossz költségünk van, tehát nagyon sok káros támogatás van. Például a mezőgazdasági támogatásokon belül, amikor mondjuk kifizetünk a szájkára összegeket, úgyhogy igazából ott nem kéne azokat, azt a búzát vagy azt a kukoricát termeszteni, mert nem alkalmas rá az adott terület, de mégis a szájkárért kifizetünk, vagy területalapú támogatásokat fizetünk, és ugyanígy mondjuk mondhatnék mást is, tehát, hogy akkumulátorgyárakat is támogatunk, meg autópályát építünk, tehát, hogy ezek az összegek nagyságrendileg ugyanakkora rák nagyságrendben, mint amennyi pénzre szükség lenne a természethelyreállításra és mondjuk a vizes élőhelyek védelmére.
De ezeket a forrásokat arra is elkölthetnénk?
Hát az, hogy mire költjük a pénzt, az ugye a nemzeti kormányok és az Európai Unió közös döntése. És ennek megvannak a fórumai. Ugye most az Európai Unióban most kezdődik az új költségvetési ciklus 2028-ban, és most zajlanak az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Tehát ez egy abszolút aktuális probléma, hogy mire fogják költeni az országok az uniós pénzeket. Ez most dől el.
Ja, Péter Pál után beszélgetünk. Hagyomány szerint ekkor kezdődött az aratás. Most meg szinte véget ér az aratás. Azt is tudjuk, hogy a búza milyen rossz minőségű lesz az asszály miatt pont, tehát ez, amit említett Új Zsuzsanna, hogy ezek a károk biztos, hogy jelentkezni fognak, ez már most kézzel fogható. Ahhoz, hogy átalakítsuk a mezőgazdasági struktúrát, és például kevesebb búzát termeljünk, ahhoz akkor valahonnan máshonnan kell búzát szereznünk. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy régebben úgy tekintettünk Magyarországra, hogy na, itt megterem a kenyér, sőt, Magyarországról búzát exportáltak, ugye Magyarország egy búza nagy hatalom volt. Akkor ezt felejtsük el?
Nem, egyáltalán ne felejtsük el, sőt, az élelmiszerellátás biztonsága a legfontosabb szempont, és maga a mi célunk is az, hogy ezt megteremtsük azáltal, hogy úgymond ezt a zöld infrastruktúráját, az agráriumnak a zöld infrastruktúráját, ugye megteremtjük azáltal, hogy a természetet helyreállítjuk. Attól nem kell félnünk, hogy nem lesz elég búza vagy kukorica Magyarországon, mert egyrészt mi rengeteget termelünk, exportra termelünk, és egy részeből takarmány lesz, tehát kenyérre mindig fog maradni. Illetve, hogy egy jelentős része ugye kukorica, na most azért Magyarországon a kukoricafogyasztás nem annyira magas, eznek megint egy jelentős része vagy ipari célra lesz, tehát különböző ilyen ipari felhasználásokra megy a kukorica, vagy pedig takarmányra. Tehát ezekből bőven lehetne csökkenteni, úgy, hogy egyáltalán nem érinti az élelmiszerellátásunkat.
De hamarosan egy zene után átevezünk a másik témánkra, a GMO-ra, amit most azzal előlegezzünk meg, hogy ugye az egyik érv amellett, hogy genetikailag módosított növényeket termesszenek, akár Magyarországon is, de az Európai Unióban, az az, hogy lehet úgy alakítani, úgy sebészkedni, úgy átformálni ezeket a növényeket, hogy nagyon jól tűrjék a szárazságot, és amellett pedig nagy termést adjanak. Ez az egyik érv a genetikailag módosított termékek mellett.
Ezt az érvet, ezt már évtizedek óta ismerjük, de ha megnézzük azt, hogy milyen génmódosított növények vannak jelenleg köztermesztésben, illetve milyen növényfajtáknak az esetleges köztermesztésbe vonása várható a következő években, azt láthatjuk, hogy hát ezek az ígéretek, meg mindenféle egyéb a génmódosított szervezetekre vonatkozó ígéretek, ezek köszönő viszonyban nincsenek a valósággal.
Tehát nem terjednek el valóban olyan genetikailag módosított, hát, vagy nem készültek olyan termékek, olyan
hát ez alapvetően csak a propagandának a része, hogy hát dolgoznak a szárazságtűrő génmódosított fajták kifejlesztésén, de jelenleg nincsen köztermesztésben ilyen génmódosított növény. Egyrészt azért, mert nagyon bonyolult. Tehát nem elég egyetlen egy gént módosítani. Itt nagyon sok tulajdonságot határoznak meg a gének, amelyek valamilyen szerepet játszanak a szárazságtűrésben is. Ráadásul elsősorban jelenleg a génmódosított növények kapcsán is elsősorban az úgynevezett gyomirtószertűrő fajták, illetve az úgynevezett rovarrezisztens fajták, tehát amikor maga a növény termel meg egy rovarölő hatású mérget, ezek teszik ki a köztermesztésben levő génmódosított növényeknek a túlnyomó részét.
Ezzel folytatjuk a zene után. Folytatjuk a beszélgetést a Magyar Katolikus Rádió Házunk táján című műsorában. Eddig ugye vízről beszélgettünk, vízválságról, vízmegtartásról, és ennek kapcsán most már haladunk a következő témánk a genetikailag módosított GMO eljárások felé. Ugye nem olyan régen történt ebben némi változás, vagy olyan hírek érkeztek hozzánk, amelyek aggodalommal tölthetnek el minket. Az Európai Unióban ugye nem lehet, nem szabad genetikailag módosított élelmiszert előállítani. Eddig ez volt az alaptézis. És június 17-én volt egy olyan szavazás az Európai Parlamentben, amelyben a Tisza párt képviselői az ellen szavaztak, hogy megmaradjon ez a teljesen tiszta kép itt Európában, és hogy ne engedjenek be semmilyen genetikailag módosított terméket, illetve, hogy ha valamilyen genetikailag módosított termék más országból beérkezik, akkor azt fel kell tüntetni a termékeken. Tehát, hogy a fogyasztók úgy legyenek tájékoztatva, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogyha bármilyen genetikailag módosított terméket vásárol. Ezek után ugye még június 25-én volt egy olyan kormány szóvivői tájékoztató, ahol volt egy kis fogalombeli keveredés is. Ugye Magyar Péter azt mondta, hogy az NGT-t támogatják, ami nem GMO. És akkor most kérem, hogy rakja rendbe ezeket a fogalmakat.
Friedrich Jó, Robert. Én akkor egy picit visszamennék az első állításhoz, és pontosítanám a helyzetet. Ugye az eddigi uniós szabályozás nem tiltja a génmódosított növényeknek a termesztését, ugyanakkor a több mint 2,5 évtizede érvényben levő szabályozás előírta minden egyes új genetikailag módosított fajtacsoport, genetikai esemény esetén, hogy engedélyeztetni kellene őket, ehhez megfelelő kockázatértékelésre, hatásvizsgálatra volna szükség, és biztosítani kell a nyomon követhetőséget, és tájékoztatni kell a fogyasztókat.
És hát, tehát azért volt Európa GMO-mentes, mert nem megtiltották, hanem annyira szabályozták a technikát.
Hát igazából ennek a főleg a jelölési kötelezettségnek köszönhetően, illetve a fogyasztók részéről megnyilvánuló ellenállás hatására a nagy európai élelmiszerláncok igazából nem merték megkockáztatni azt már az ezredforduló követő években, hogy a fogyasztó a boltok polcain olyan élelmiszerrel találkozik, amire rá van írva, hogy genetikailag módosított összetevőt tartalmaz. És hát lényegében emiatt köztermesztésbe se nagyon kerültek Európában génmódosított növények, mindössze egyetlen genetikailag módosított kukorica fajta csoport, a MON 8-10-es az, ami termesztési engedélyt kapott az Európai Unióban, és erre is számos tagállam ugyanakkor a saját területén védzáradékot, termesztési tilalmat hirdetett. Tehát igazából ennek hatására Európában lényegében kvázi egyfajta piaci kudarcnak számította a génmódosított növényeknek a termesztése és forgalmazása. És hát ezt a helyzetet akarta megváltoztatni a géntechnológiai ipar, és kitalálták, hogy a génmódosítási technikák új generációjával, amelyet génszerkesztésnek, meg mindenféle egyéb varázsszavakon neveztek el, precíziós nemesítés, meg mindenféle ilyen gyönyörű kifejezéseket találtak ki. Szóval kitalálták, hogy ezzel az új génmódosítási módszerekkel eljártott szervezetek szerintük nem GMO-k, nem genetikailag módosított szervezetek, és azt akarták elérni, hogy ezekre ne vonatkozzon az uniós szabályozás, és hát sikerült is több éven keresztüli lobbizás hatására elérniük azt, hogy az Európai Bizottság beterjesszen egy ezzel kapcsolatos javaslatcsomagot, amelyet aztán a tagállamok jelentős nagy része is támogatott, illetve az Európai Parlament is megszavazott.
De hogy lehet, ők nem tudják ezt, hogy ezek a fogalmak, ezek valójában csak nem tudom, ilyen politikailag korrekt kifejezések ugyanarra.
Hát igazából itt én úgy fogalmazok, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen ráolvasási módszer. És hát nagyon aktív lobbizással, meg médiakampánnyal, meg egyebekkel sikerült elérniük azt, hogy végül az európai döntéshozók hozzájáruljanak ahhoz, hogy lényegében kivonják a génmódosított szervezetek, az új génmódosítási technikákkal előállított növények túlnyomó részét az uniós GMO szabályozás alól. Ezért mondta a múlt heti kormányszóvivői tájékoztatón egy újságírói kérdésre válaszul a miniszterelnök, hogy hát az úgynevezett NGT-k, ugye az uniós szlengben új génkezelési technikáknak, New Genomic Techniques, NGT rövidítéssel nevezik ezeket az új GMO-kat, hogy szerintük ezek nem GMO-k, és egyébként is nem kell aggódni miattuk tulajdonképpen amiatt, hogy ezek a miniszterelnök szerint nem GMO-k, hanem NGT növények, emiatt nem vonatkozik rájuk a magyar GMO-kkal kapcsolatos eddigi politikai konszenzus.
Mert egyébként az alkotmánynak a része ez, hogy az egészséges...
Hát ugye Magyarországon több mint két évtizede szinte egyedülálló módon politikai konszenzus volt ebben a témában. Tehát a politikai palettának szinte minden szereplője egyértelműen kiállt amellett, hogy Magyarország ne támogassa a génmódosított élelmiszereket, génmódosított növényeket, és aztán 2011-ben ez az új alaptörvénybe is bekerült az ezzel kapcsolatos rendelkezések.
Na most hogyan tovább? Tehát akkor volt ugye ez a szavazás június 17-én, akkor elvesztünk? Nem lehet mit tenni, bent lesznek a így-úgy genetikailag módosított növények az Európai Uniós.
Amennyiben feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy akkor június 17-én megszavazta az Európai Parlament, akkor innentől kezdve szépen beletörődünk a helyzetbe, akkor igen, előfordulhat az, hogy innentől kezdve a fogyasztók nem fognak egyértelmű tájékoztatást kapni arról, hogy esznek-e génmódosított élelmiszereket vagy sem, de amennyiben az Európai Unió egyes tagállamai, köztük mondjuk Magyarország úgy dönt, hogy az Európai Unió bíróságához fordul ez ügyben, hasonlóan, mint mondjuk 16 évvel ezelőtt már egyszer sikeresen megtette egyébként Magyarország néhány Ausztria, Luxemburg, Franciaország és aztán Lengyelországgal közösen az Amflora génmódosított burgonya engedélyezésével kapcsolatban. Tehát, hogyha Magyarország az Európai Unió bírósághoz fordul ez ügyben, és kérné mondjuk ennek a rendelkezésnek a megsemmisítését, akkor volna rá esélyünk arra, hogy megvédjük Magyarország GMO-mentességét. Ehhez igazából csak politikai döntésre van szükség, úgyhogy mi most továbbra is azt várjuk a magyar döntéshozóktól, hogy a kormány lehető legrövidebb időn belül hozzon ez ügyben döntést, ugyanis mindössze körülbelül 2-2,5 hónap áll rendelkezésre az európai parlamenti szavazást követően, ugye most már azóta eltelt 2 hét, tehát hogy nagyjából 2 hónapunk van erre, meg kell hozni a döntést ezzel kapcsolatban, és mondjuk a szomszédos tagállamokkal, mondjuk Szlovákiával, Ausztriával, Romániával, stb. Közösen az Európai Unió bíróságához kellene fordulni ebben az ügyben.
És hol tartanak? Lát esélyt, vagy tárgyal-e mondjuk akár a Greenpeace, akár a Magyar Természetvédők Szövetsége, Magyar Biokultúra Szövetség a kormánnyal ez ügyben?
Azt követően, hogy kiderült, hogy az Európai Parlamentben a Tiszapárti képviselők megszavazták ezt a deregulációt lényegében, pontosabban leszavazták azokat a módosító javaslatokat, amelyek megakadályozták volna ezt az uniós szintű deregulációs folyamatot. Hát ez először is minket nagyon sokkolt, mert eddig ugye, mint korábban említettem, Magyarországon szinte teljes politikai konszenzus volt ebben a témában, és hát igazából még a szavazás előtti napon is még olyan információink voltak, hogy a Tiszapárti képviselők támogatni fogják ezeket a módosító javaslatokat, és ezek után nagy meglepetéssel értesültünk arról, hogy mégsem támogatták a számunkra fontos módosító javaslatokat, amelyek visszahozták volna például a jelölési kötelezettséget a jogszabályba, illetve az új GMO-k szabadalmaztathatóságát is kvázi tiltották volna. Ezek után kiadtunk közös sajtóközleményt a Greenpeace-el és a Biokultúra Szövetséggel, és hát ennek elég nagy sajtóvisszhangja támadt, és ezt követően mi abban reménykedtünk, hogy talán esetleg mégiscsak visszakozni fog a magyar kormány. Ezt követően a múlt hét hétfőn, ha jól emlékszem, A parlamentben egy azonnali kérdésre válaszul Bóna Szabolcs agrárminiszter kijelentette, hogy Magyarország továbbra is kiáll az ország GMO mentességéhez, amely ugye az alaptörvényben is szerepel, és hogy meg fogja ezt védeni. Ezek után kicsit meglepetés volt, hogy a múlt heti kormány szóvivői tájékoztató után a miniszterelnök kijelentette, hogy hát az NGT, az új GMO-módosítási technikák, azok nem minősülnek GMO-nak. De mi nem adjuk azért fel, bízunk benne, hogy ezt a folyamatot még azért lehet rendezni, mert a mi véleményünk szerint egyáltalán nem igaz, hogy az NGT, tehát az új génmódosítási technikák nem GMO-k. Nem véletlen az, hogy a géntechnológiai lobbitól független kutatók európai hálózata, az ENSZER is több alkalommal, több állásfoglalásban világosan kijelentette, hogy hát az Európai Bizottságnak a deregulációra vonatkozó javaslatai teljesen szembe mennek a tudománnyal, mondhatjuk úgy is, hogy tudománytalanok, és ők is szigorú engedélyezést és nyomon követhetőséget és jelölési kötelezettséget szorgalmaztak. És hát ugye tekintettel arra, hogy az Európai Parlament által elfogadott deregulációs javaslatcsomag számos ponton szembe megy alapvető uniós szabályokkal, mi úgy látjuk, hogy van rá esély, hogy az Európai Parlament előtt érdemben megtámadjuk ezt a döntést. Ehhez mindössze egy kormány döntésre lenne szükség, és egy megfelelő szintű lobbizás, együttműködés, hogy ezt lehetőleg más tagállamokkal közösen tegyük meg. Mi most egyelőre nem adjuk fel még ezt a harcot.
Június 29-én Árvai Nikolett államtitkár azt mondta, hogy az alaptörvényben rögzített GMO-mentes mezőgazdaság mellett továbbra is kiáll a kormány, és hogy semmilyen ellenőrizetlen technológiával készült élelmiszer nem juthat az országban. Tehát ezek szerint ilyen szinten a kommunikációban mindenképpen továbbra is a kormány is kiáll a GMO-mentes technológiák mellett. Ahogy említettem, már volt arra példa, hogy Magyarországnak sikerült a bíróságon valamilyen már az Európai Parlamentben elfogadott határozatot módosítani, megtámadni, és hogy 2 hónap van erre. Tehát akkor van már egy gyakorlat arra, hogy mit kell tenni, mi mennyi ideig tart ez, hogy eljusson oda egy ilyen előkészített meg ütőképes beadvány, ami az Európai Bíróságon hatással lehet erre az Európai Parlamentben elfogadott szavazásra. Szóval akkor most minek kell következnie, vagy mik ezek a lépcsőfogok, amiket meg kell tenni, és mikorra kell akkor mozdulni a kormánynak, hogy hát, valahova eljusson.
Ugye mi ezzel a témával kapcsolatban azért már korábban is megkerestük a kormány számos alkalommal, és hát el is juttattunk különféle szakértői anyagokat az illetékes döntéshozókhoz, tehát azért ez nem éri váratlanul ez az elképzelés a magyar döntéshozókat, sőt, hát január 22-én akkor még az előző kormány agrárminisztériumával közösen szerveztünk egy fórumot az agrárminisztérium épületében, és ott is a mi részünkről, illetve az általunk videó üzenetben megszólaltatott külföldi előadók részéről is az egyik fő üzenet az volt, hogy Magyarországnak fel kell készülni arra, hogy amennyiben kedvezőtlen döntést hoz az Európai Parlament, akkor az Európai Unió bíróságához forduljunk. Tehát mi már számos lépést ez ügyben megtettünk. Ami most nagyon fontos, hogy talán egy kicsit kompenzálva azt, hogy az Európai Parlamentben szerintünk helytelenül szavaztak a tiszapárti képviselők, ezt orvosolva a kormány a lehető legrövidebb időn belül hozzon meg egy olyan döntést, hogy Magyarország lehetőleg más tagállamokkal közösen az Európai Unió bíróságához fordul, és ehhez a megfelelő szükséges előkészületeket következő néhány napban, néhány hétben el fogják végezni.
Azt azért elmondhatjuk, hogy azért is nagyon rossz ez a pillanat, mert ugye a kormányváltás után most alakítják át a minisztériumokat, meg az egész államszervezetet, vagy a struktúra megváltozik. Tehát amit említett, hogy januárban még megvolt, hogy előkészítették, hogy lehetséges, hogy esetleg az európai parlamenti szavazás után a bírósághoz kell fordulni. Lehet, hogy most minden olyan kaotikus állapotban van, azon gondolkodnak, hogy ki fogod dolgozni, ki nem fogod dolgozni, hogy az egész azért úszik el, mert hogy most éppen pont egyébként nyáron, vagy a nyári szünet kellős közepén, meg az átalakítás kellős közepén kellene cselekedni?
Hát azért szerintem nem egészen ez a helyzet, mert 16 évvel ezelőtt is pont ugyanígy kormányváltás idején pereltük be az Európai Bizottságot az Unió Bíróságánál. Tehát, hogyha egy megfelelő politikai döntés ez ügyben megszületne, akkor ezt viszonylag hamar le lehetne zongorázni. Ráadásul szerintem a kormány még az illetékes igazságügyminisztérium és egyéb szakértőket is nagyon könnyen elő tudná szerintem halászni, akik mondjuk 16 évvel ezelőtt az akkori perben előkészítették az anyagokat, illetve hát vannak nekünk is külföldi jogi szakértő kapcsolataink, akik szintén tudnának akár ebben segíteni. Én inkább azt látom, vagy az attól félek, hogy esetleg itt a kormány környékén különféle politikai erőviszonyok nem egyértelműek, és emiatt léphet fel talán ez a fajta bizonytalanság, és ezért nagyon fontos lenne, hogy egyértelmű döntést hozzon erről a kormány.
Na most ehhez nyilván nagyon fontos az, hogy ne érhesse a közvéleményt olyan elcsúsztatott információ, mint például ez, hogy az NGT, tehát ezek az új típusú genetikai legmódosított technológiák, ezek nem a GMO részei, vagy nem hasonlóak, vagy nem ugyanolyanok, mint a GMO. Tehát fontos, hogy például a Magyar Természetvédők Szövetsége, vagy akár a Magyar Biokultúra Szövetség is tájékoztassa a közvéleményt arról, hogy mit jelent ez, miért fontos az, hogy GMO-mentesek lehessünk, vagy hogy megőrizzük a nemzeti függetlenségünket ebben a témában. Mire készülnek önök, hogy mondjuk fenntartsák azt a tudásunkat, és ellene mondjanak ezeknek az állatásoknak, akár amelyek mondjuk Magyar Péter szájából hangoznak el, és amelyek úgy hajlamosak megnyugtatni minket, hogy semmi gond, jó lesz ez így nekünk, jöjjenek ezek az NGT-k, meg nem lesz ebből gond. Sőt, még olyat is hallottam, meg olvastam, hogy ahhoz, hogy biztonságos legyen a magyar élelmiszerellátás, ez pont a szárazság miatt is milyen fontosak ezek a különböző új technológiák.
Hát igen, az látható, hogy a június 17-i szavazást követően kiadott sajtóközleményünknek nagyon komoly visszhangja lett, és erre reagálásként beindult egyfajta ilyen ellen lobby is, illetve hát főleg a közösségi média felületen én azt tapasztaltam, hogy megjelentek olyan hangok, amelyek ugye megpróbálták ezt a helyzetet kicsit más fénybe feltüntetni, és ugye előjöttek ezek a régi ígéretek is, amelyekkel már 3 évtizede is találkoztunk. És hát részben ezért én magam is készítettem egy blogbejegyzést a témához kötődően, amelyben cáfoltam az ezzel kapcsolatos ilyen állításokat, mint hogy mondjuk Magyarország élelmezés biztonsága miatt szükség lenne az új GMO-kra, stb. Tehát ezeket az állításokat mi az elmúlt 3 évtizedben már rengetegszer cáfoltuk, és hát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egyértelmű párbeszéd legyen ezzel a témával kapcsolatban a hazai közbeszédben és a hazai sajtóban is, és ne csak mondjuk a GMO párti propaganda vélemények hangozhassanak el. Az egyértelmű, hogy ezt próbáljuk mi továbbra is napirenden tartani, és emiatt is örülünk, hogy erről a témáról itt a Katolikus Rádióban is beszélgethetünk. Szerintem a következő néhány nap ismét leülünk a Greenpeace-el és a Biokultúra Szövetséggel, és meg fogjuk majd beszélni a következő lépéseinket. Természetesen azért vannak a tarsolyunkban különféle dolgok, de azért nem szeretném itt a nagy nyilvánosság előtt elárulni azt, hogy milyen lépésekben gondolkozunk, de a lényeg az, hogy mindenképpen nagyon fontos az, hogy a géntechnológiai lobbitól független kutatók és civil szervezeteknek az állítása is eljuthassanak a lakossághoz.
És amikor tájékozódunk és híreket hallunk, akkor fontos, hogy tényleg ezekre a független szakértőkre támaszkodjunk, vagy például olyan szakemberekre, mint Friedrich Robert, aki már több évtizede a GMO kutatásokat figyel, és a GMO-val kapcsolatos szabályozásoknak is tudója. Szóval, hogy ne ezekre a rövid videókra, meg az influencerek által, nem tudom, kilóra gyártott hamis információkra támaszkodjunk, hanem arra, ami valóban a tudományos valóság. Köszönöm szépen, hogy itt voltak szakértőink. Ugye a műsor első felében inkább Új Zsuzsannával beszélgettünk, aki a Magyar Természetvédők Szövetségében a vízválság, vízkezelés szakértője. A hőség kapcsán is arról, hogy akár mi is mit tehetünk, de hogy mennyire fontos lenne az, hogy átalakítsuk a magyar mezőgazdasági struktúrát, és vízbarátabb környezetet hozhassunk létre. A második felében a műsornak pedig Friedrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetsége GMO program felelőse helyezte el konszenzusban az, hogy most hol tartunk a genetikai módosítással kapcsolatos európai parlamenti szavazás után. Köszönöm hallgatóink figyelmét is. A mai műsort készítette Varga Ramona, zenei szerkesztő, Urbán Péter technikus és Szabó Csilla riportán. Legközelebb holnap találkozhatunk, akkor a hulladékmentes júliusról fogunk beszélgetni itt ennél az asztalnál, arról, hogy mit tehetünk azért, hogy kevesebb legyen akár a háztartási szemét, milyen praktikák vannak abban kapcsolatban, hogy a hétköznapjainkban ne jelenjen meg szemét, vagy hogy kezeljük, ha éppen szemét kerül a háztartásba. Viszont hallásra!